Kedves testvérek, az imádság évéhez kapcsolódóan imádság sorozatunkban vagyunk benne, és az elmúlt vasárnap egy felvezető után, többhetes felvezető után bele is vágtunk a mi atyánkba, az úri imádságba. Ennek így a harmadik részeként mai alapigénket olvasom Máté evangéliumának 6. részéből a 10. vers első felét. Jöjjön el a te országod! Megismétlem, hát ha el is felejtettük ezt a hosszabb igeszakaszt. Mai alapigénk tehát a mi atyánknak az a fél sora, hogy jöjjön el a te országod, egy kérés. Képzeljétek el, kedves testvérek, hogy az elmúlt napokban próbáltam jó fényképeket készíteni. Legendásan nem vagyok jó fotós, de egy képzés keretein belül hát fotódokumentációt is kellett készíteni, és megpróbáltam többek között 12 babzsákokat dobáló felnőtt embert jól fotózni. A kollégám, aki megkért, hogy néha fotózzak, egy idő után nem bátorított erre. Viszont megfigyeltem valamit, főként azon, ahogy ő fotózott, meg utána összehasonlítottam az én képeimmel. Akkor jó, ez ilyen kétkezes fényképezőgép volt egyébként. Szóval megfigyeltem azt, hogy akkor lesz jó egy fénykép, hogyha jó a fókusz. Hogyha el van találva, hogy mi a téma, és ahhoz jól eltaláljuk a fókusz beállítását. Ugye moderne fényképezőgépek ígérik azt, hogy magától fókuszálnak, de az igazi fotósok abban lelik az örömüket, hogy ők maguk végzik el ezt a kihívást, hogy beállítsák és jól fókuszáljanak egy igazán tökéletes fényképezéshez. A mai igénk valami hasonlót tesz velünk. Igyekszik kitisztítani és tűpontosan beállítani a fókuszt, hogy a lelki szemeink jól fókuszáljanak a lényegre, és így a földi valóság fölé kiterjeszti a mennyei valóságot. Erről szól ez a fél mondat, hogy jöjjön el a te országod. A mennyei valóságnak az az üzenete, hogy Isten uralma valóságos. És mikor azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod, akkor tulajdonképpen azt kérjük Istentől, hogy terjessze ki az uralmát. Várjuk azt, hogy Isten kiárassza az ő uralmát, kiterjessze ezen a világon. Ezért arra hívlak titeket a mai délelőttön, hogy nézzük meg, hogy mit jelent Istennek ez a valóságos uralma. Valóság három aspektusát fogjuk megnézni. Megnézzük azt, hogy Isten országa királyi valóság, dinamikus valóság és közeledő valóság. Először tehát királyi valóság. Az eredeti kifejezés, ami szerepel itt az ország kapcsán, az nem más, mint a királyság szó szerint. Így is fordíthatnánk, hogy jöjjön el, legyen közöttünk a te királyságod. És itt talán rögtön egy buktatóba ütközünk, mert hogy nekünk ma nehéz lehet a királyságról gondolkodni, valóságosan, úgy, mint ami ránk is hat. Egyfelől azért, mert a királyságot a történelmi időkből ismerjük, közvetlen tapasztalatunk így nem feltétlenül van róla. A történelmi időkben is tanultunk ellentmondásos királyokról, jó királyokról, rossz királyokról. Van, akit a kora nagyon szeretett, aztán később már azt mondjuk, hogy nem volt olyan jó király. Van, aki nagyon kemény adókat vetett ki, de mi már úgy tekintünk rá, mint az igazságos és mesei hős királyra. A királyokról és a királyságról tehát nehéz gondolkodni, mert talán távoli tőlünk ez a kép. Másfelől a királysághoz kapcsolódik a korlátlan uralom, a hatalom és az uralkodásnak az olyan képe, ami talán számunkra azért negatív, mert lehet, hogy az kerül inkább előtérbe, hogy milyen az, amikor valaki nem jól él a hatalmával velünk szemben. A hatalommal nehéz jól élni, és erről is lehetnek negatív tapasztalataink. Ezek az előképeink vannak akkor, amikor megáll közöttünk az ige, és Isten uralmára irányítja a figyelmünket. Nézzük meg tehát a királyi valóságnál, hogy mit jelent ezekkel szemben Isten uralma. Isten uralma olyan, ami nem függ az emberektől. Azért nem függ az emberektől, mert hogy korábbi, mint a mi felfogható világunk, hiszen Isten alkotta a mi világunkat. Isten uralma jóval korábbi a mi világtörténelmünknél, és jóval tovább is fog tartani az örökké valóságig. Amikor tehát ennek a világnak a történelme véget ér, Isten uralma még akkor is állni fog. Ez tehát olyan uralom, ami nem függ az emberektől. És olyan uralom, olyan királyság ez, ami jó. Azért, mert azt olvassuk Istenről, hogy ő a gondviselés Istene, aki nem csak teremtett, hanem fenntartja és bölcsen igazgatja is a mi világunkat. Isten királysága tehát valóságosan jó királyság, ami független minden földi hatalomtól, Isten királysága független minden világrendtől, minden eszmeáramlattól, minden ideológiától, minden földi változás felett áll Isten királysága. És tudjátok, ez felhívja a figyelmünket két csapdára. Az első csapda egyénileg szólít meg minket, mert talán hívő emberként hajlamosak lennénk Isten országát egy kicsit kisajátítani. Én ezt értettem meg az igéből, hozzám így jön az áldás, én már ezt az utat bejártam Istennel, akkor ez Isten országa. De az ige kitágítja a képet, és azt mondja, hogy Isten országa több, mint amit el tudnánk képzelni. Több, mint amit be tudnánk zárni szavakba. Isten országa több, mint amit mi sokan-sokan összeraknánk, azért, mert nincsen földrajzi határa, nincsen fizikai határa, tulajdonképpen lelki értelemben sincsen határa, hanem Isten uralma végtelen. Erről énekeltünk a korábbiakban. Isten uralma azért végtelen, mert a tartalmát pedig az ő mindenható lénye adja. Ez tehát az egyéni csapda. Az, hogy egyénileg kisajátítanánk Isten hatalmát, Isten országát, és erre felhívja a figyelmünket az ige, hogy Isten országa több, mint amit egyénileg megélünk. De talán az a csapda is ismerős lehet számunkra, amikor egy közösség kezdi el kisajátítani Isten országát. Megéljük azt, hogy Isten országa közöttünk van, de csapda azt gondolni, hogy Isten országa csak közöttünk van, csak a mi családunkban, csak az én imapáromban, csak az én gyülekezetemben, csak az én egyházamban. Isten országának, újra mondom, hogy nincsen fizikai határa. Isten országa nem addig terjed el, amíg mi ellátunk, vagy amíg mi képesek vagyunk felfogni, hanem amíg ő adja, és amíg ő megajándékoz minket. Mit jelent tehát ez a királyi valóság? Mit jelent az a kérés, hogy jöjjön el a te országod? Az, hogy hirtelen végtelenre kitágul a kép. És mégis a fókusz tűpontosan Isten lényére irányul. Az ő szentségére, ahogyan hallottunk a húsvét hétfői ige hirdetésben róla, az ő tökéletességére irányítja a figyelmünket. Mindez túlmutat a földi kereteken, túlmutat az egyházi valóságon, és azt helyezi előtérbe, aki ő. Isten a tökéletes igazság, a tökéletes szentség, és a tökéletes szeretet. És ő maga az, aki tanít minket arról, hogy mit jelentenek ezek a szavak. Ő maga az, aki kijelenti magát nekünk, egyen-egyenként és közösségként is. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy ezek, amik eddig elhangzottak, elég nagy szavak. És talán többen úgy ültök itt, hogy jó ezeket hallani, jó volt énekelni Isten nagyságáról, de hát arról beszélünk, hogy ez ésszel nem felfogható. Arra hívlak titeket, hogy a következő két pontban nézzük meg azt, hogy mit jelent mindez Isten királysága a hétköznapjainkra nézve. A királyi valóság után nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten országának az eljövetele dinamikus valóság. És itt van egy lehelletnyi kihívás az értelmünknek. Mert hogy azt imádkozzuk, hogy jöjjön el a te országod, majd Lukács evangélium egy helyen leírja, azt mondja Jézus, hogy Isten országa közöttetek van. Most akkor írjuk át a mi atyánkod, de ezt egyébként így századok, ezredek óta nem tette meg senki, úgyhogy szerintem mi se próbáljuk meg, de egy kicsit nézzük meg, hogy mit jelent az, hogy Isten országa közöttünk van. Azt jelenti, hogy Krisztussal. Krisztus úgy volt itt közöttünk, meghirdette azt, hogy a menny összeér a földdel. És amikor Jézus győzött a halál felett, akkor végérvényesen kinyilvánította azt, hogy Isten ereje kézzelfogható és valóságos. Pünkösd pedig annak az ünnepe, hogy mindez azóta is hat a világban. Így ér össze egyébként az az ünnepkör, amiben most vagyunk itt húsvét és pünkösd között. Újra mondom, Isten országa itt van közöttünk, azért, mert Jézus győzött a halál felett, és végérvényesen kinyilvánította Isten erejét. mégpedig úgy nyilvánította ki Isten erejét, hogy az ma is hat a világunkban, és a személyes életünkben is. Milyen is ez az Isten országa? Jézus több helyen képpel írja ezt le. Beszél arról többek között, hogy Isten országa olyan, mint kincs, olyan, mint a mustármag, olyan, mint a szántóföld. Ezek mind-mind dinamikus képek, amik leírnak valamit abból, ami szavakkal nagyon-nagyon nehezen megfogható. De talán úgy tudnánk összefoglalni, hogy Isten cselekvő úrként jelen van a földi valóságunkban. Alakítja azt és megmutatja az erejét. Isten cselekszik az életünkben. Tehát Isten uralma már jelen van. Isten országa már jelen van közöttünk. Hogy ez hogyan jelenik meg? Látjuk testvérek abban, ahogy hirdetik az örömhírt. Látjuk azt, ahogyan életek megváltoznak. Látjuk azt, ahogyan Isten gondot visel. Ahogyan Isten vezeti az életedet. Ahogyan Isten vezeti a közösségünket. Ahogyan Isten csodákat ad látni közöttünk, és máshol is szerte a világon. Isten országa közöttünk van akkor, amikor új életek születnek. Egy régi vágyam, nem fogjuk most megcsinálni, de egyszer úgy megcsinálnám azt, hogy csukjuk be a szemünket, és tegye fel az a kezét, aki alfa kurzuson keresztül kezdett el a gyülekezetünkhöz kapcsolódni. Tényleg, köszönöm szépen. Szóval, hogy sokan vannak, igen, ennyit arra, hogy nem csinálom meg. Tessék, azért hozom ezt ide, mert hogy ez például egy kézzel fogható bizonyítéka annak, hogy Isten országa jelen van Isten gazdagréti népében. Mert hogy, ha jól tudom, lassan évtizedek óta Isten országát meghirdetjük, embereket elhívunk, Isten munkálkodik embereken keresztül, és így Isten országának valóságos jelenlétét tapasztaljuk azzal, hogy életek megváltoznak. Isten országának számtalan jelenlétét láthatjuk, számtalan formáját. És hadd hívjalak arra, hogy ahogyan hallgatod ezeket a szavakat, csak gondold végig az elmúlt egy-két napodat. Hogyan jelent meg az, hogy Isten valóban jelen van a világban? Egy nem várt ölelésben, egy ember jelenlétében, vagy éppen egy lekésett buszban, amiből jött egy találkozás, egy tekintetben, egy elküldött igében, egy meglátott közösségi média posztban, amihez tudtál kapcsolódni. Számtalan módon érzékelhetjük Isten kézlenyomatát a mindennapjainkban, és ez mind annak a bizonyítéka, hogy valóban Isten országa közöttünk van. A kérdés ott válik veszélyessé, hogy felteszi nekünk a kérdést, hogy mégis ezzel mit kezdünk. Mert hogy Isten országa, azt mondtuk, hogy dinamikus valóságként van jelen. És ez azt jelenti, hogy hív minket is. Hív egyfelől arra, hogy vegyük észre az áldásait, hogy tanuljunk ebből hálát adni, hogy tanuljuk továbbadni. És a másik, a rizikósabb, hogy meghív engedelmességre. Mert hogy ha kijelentjük azt, hogy Isten királyként uralkodik az életünkben, az azt jelenti, hogy a királynak engedelmeskednek azok, akik hozzátartoznak. És Isten úgy hív meg minket mindenre, hogy Krisztus elénk adja a követését, tanítványként hív meg engedelmességre, és arra hív, hogy közösen formálódjunk Krisztus képére. Ezt végzi el közöttünk a Szentlélek. Hív tehát engedelmességre, arra, hogy megéljük az áldásait, és továbbadjuk az áldásait, és amit pedig bónuszba cselekszik, az az, hogy munkálja Isten országának a jelenléte az egységet. A Galatákhoz írt levél 3. részének 28. verse így szól. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Krisztus győzelmében leomlanak a fai, a nemzeti, a kulturális falak. És ahogyan említettük pünkösd óta, a Szentlélek az, aki egyé teszi az ő nevében a hozzátartozókat. És tudjátok, úgy állok itt közöttetek, mint aki olyan klassz lenne, ha elmondhatnám, hogy és én ezt megélem mindenkivel, mindig békességben vagyok a keresztény testvéreimmel, sosincs nézeteltérésem másokkal, de ez nem így van. Azért, mert erről fogunk majd a következőkben beszélni, hogy Isten országa már itt van közöttünk, de még nem teljes. Még van egy eljövendő, egy közeledő valósága. És ezért megéljük az egységet, de azt is megéljük annak a feszültségét, hogy még jelen van a gonosz is ebben a világban, aki viszont munkálkodik ellenünk. A mai délelőttön Isten viszont úgy áll meg közöttünk, mint aki már legyőzte a gonoszt, és ezért hittel fordulhatunk hozzá, és könyöröghetünk az eljövendő országáért. Így lépjünk át ebbe az eljövendő, közeledő valóságba. Láttuk tehát Isten országának a királyi valóságát. Látjuk azt, hogy ez dinamikus valóság közöttünk. Viszont nem csak jelenlévő, hanem eljövendő valóság. Ezt adja elénk a Jelenések könyve, akkor, amikor arról ír, hogy Krisztus egyszer vissza fog jönni uralkodni. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert kitartásra bátorít. Arra bátorít, hogy a mindennapi életünket úgy éljük, hogy másokat is meghívunk ebbe, és így szól neked a meghívás, hogyha még nem tartozol Isten országához. Hogy kapcsolódj hozzá, csak fogadd el. De arra is bátorít, hogy tudatosan építsük Isten országát, azért, hogy csodákat láthassunk. A csodák, tudjátok, valahol ott születnek, amikor emberek hitből engedelmeskednek Isten vezetésének. Itt Gazdagléten például épült ebből az engedelmességből egy templom. A csodák ott születnek, ahol emberek hitből engedelmeskednek Isten vezetésének. Így tehát munkálhatjuk Isten országát. És ez nem csak lelki értelemben igaz. Nem csak a lelki dolgokra igaz, hogy formálódunk, növekszünk a hitben, az életünknek egyre több területén látjuk Isten munkájának a gyümölcsét, hanem mindez megtanít jól élni az anyagi lehetőségeinkkel is. És itt anyagi alatt nem csak a pénzt, a fizetőeszközt értem, hanem mindazt, ami tárgyi dologként körbevesz minket. Tanít minket mindezzel jól élni, jól gazdálkodni az Istentől kapott ajándékainkkal. Valaki máshogy úgy fogalmazta meg Isten országának ezt az eljövendő valóságát, hogy a vándorút képét hozta, így ír, mindnyájan úton vagyunk. Vándorok vagyunk a két világ között, úton az örök hazafelé, amely megment minket az élet szürkeségétől. Azzal egészíteném ki, hogy az élet szürkessége nem valami végletes állapot, hanem Isten lelke az, aki színesre tudja festeni mindezt, ezerféle színnel, ezerféle csodával. Isten országa tehát közeledő valóság, és ez tanít élni az anyagi lehetőségeinkkel, és tanít imádkozni. Az az imádságunk, hogy jöjjön el a te országod. Ez azt is jelenti, hogy azt imádkozunk, hogy Urunk, szeretnénk látni a te uralmadat. És mindezt tanít imádkozni és felelősséget vállalni a közösségeinkért. Tanít imádkozni és felelősséget vállalni az egyházunkért, a kapcsolatainkért. Isten országa közeledő valóság tehát, és ez a közeledő valóság reménységet ad a mindennapok kihívásaiban. Összefoglalva igény üzenetét, a valóság három aspektusát néztük meg Isten országában. Megnéztük azt, hogy mit jelent Isten országának a királyi valósága, a dinamikus valósága és a közeledő valósága. A jöjjön el a te országod, tehát olyan kérés, ami kinyitja a perspektívát. És mindez azért fontos, mert ha emlékeztek, akkor a fókuszálás képével indítottunk. Ha már tegnap költészet napja volt, akkor engedjétek meg, hogy így hozzam ide Gyökösi Endre egy versét. Árnyék mögött fény ragyog, nagyobb mögött még nagyobb. Amire nézek, az vagyok. Az úri imádság mai kérése arra az örökre irányítja a fókuszunkat, hogy rátekintsünk, akinek királyi uralma van, és akinek a királyi uralmáért imádkozhatunk. Amen.
Arra hívlak benneteket, hogy ma úgy imádkozzunk, hogy kezdjük el közösen a mondatot, és utána én fogom folytatni. És a mondat kezdete, jöjjön el a te országod. Így imádkozzunk. jöjjön el a te országod. Hogy szívünk jól tudjon fókuszálni, úgy tekintsünk királyságodra, ami túlmutat a történelmünkön. Ami több, mint amit el tudunk képzelni. Jöjjön el a te országod, mely már most közöttünk van, a te megváltó szereteted okán. Ez a szeretet hat közöttünk most is. Életünkön, közösségünkben, egyházunkban terjedjen az örömhír. Tanuljunk meg hálát adni és engedelmeskedni neked. Hogy magunk is részesei legyünk a te országod megvalósulásának a földön. Jöjjön el a te országod, hogy megszülethessen szívünkben a hit, hogy a jövendőben eljövendő országod fényében vizsgáljuk meg magunkat, tetteinket, vágyainkat. Jöjjön el a te országod, gyülekezetünkben, egyházunkban, országunkban és a világban. Amen. Mondjuk el a úri imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.